Hogy teltek az ünnepek, és hogy telik a vakáció? Akkor te duplán lehetsz a sütiből.
Jó.
Triplán, jó? Boldog születésnapot!
Köszönöm!
Kedves gyerekek, én most egy olyan történetet szeretnék elmondani, ahol egy családban ikrek voltak. Két kislány. És mentek vendégségbe. A vendégség egy esküvő volt. Hogyan szoktak felöltözni a kislányok az esküvőre?
Szépen.
Szépen bizony. És a szüleik vettek nekik szép, fehér ruhát. Felöltöztek, és mondták a szüleik, hogy akkor most nagyon vigyázzatok a ruhátokra, mert mi is gyorsan felöltözünk, és megyünk az esküvőre. És kérdezték a lányok, hogy kimehetünk az udvarra? Kimehettek, de nagyon vigyázzatok a ruhátokra. Hát, szoktak a gyerekek vigyázni a ruhájukra?
Nem.
Miért nem? Hát képzeljétek el, hogy volt egy szederbokor az udvarba. És gyere, menjünk, együnk szedret. És hát milyen színű a szeder? Lila, majdnem fekete, sötét lila.
És nem belerakod ruhába, és nem fekete.
Hát bizony. És elkezdtek szedre tenni, és az egyik kislánynak maszatos lett a keze, és mit csináltuk, ha maszatos a kezetek?
Mászatottam.
Igen? És az jó dolog? Mit szól hozzá, anya, apa? Miben kell megtörölni a kezet? Először is megmosni, ugye? Megmosni, és utána megtörölni. Bemehettek volna megmosni a kezüket? De mivel hozzászoktak ahhoz, hogy gyorsan letöröljük a kezünket, az egyik kislány szépen a fehér ruhába megtörölte a kezét. És amikor a testvére észrevette, mihelyett a ruhád, mit mond anya? Erre tudjátok, mit csinált? Fogta, és a testvére ruhájába is beletörölte a kezét. Hát, egy rosszaság, két rosszaság, három rosszaság. Na és akkor bementek. Már jött anya, hogy gyertek gyerekek, akkor indulunk. És látják a szülők, hogy hogy néztek ki? Hallottatok már ilyet anyától, hogy hogy néztek ki? Ugye? És akkor sokat kell mosni, és anya annál kevesebbet ér rá játszani veletek. Ez a hátulütője. És hát a szép ruhát le kellett. Ja, megpróbálták, hogy majd ők kimossák, ott kint dörzsölgették vízzel. Szerintetek szed le?
Annál rosszabb.
Annál rosszabb. Annál csúnyább le. És akkor bementek, és hát kellett felvenni egy másik nem annyira szép ruhát. Az Úr Jézus is ad nekünk fehér ruhát. Tudjátok-e, hogy a Bibliában mit jelképez a fehér ruha?
Igazságos cselekedet.
A fehér ruha a tisztaságot jelképezi. Mert ugye fehér és tiszta. És hogyha mi bepiszkítjuk, mivel lehet bepiszkítani a mi lelkünket?
Málna!
A lelkünket.
Sátán.
Igen, de mi mit csinálunk? Mit csinált ez a két kislány?
Rosszat.
Amikor rosszat tesznek, mert amikor kijöttek a szülők, elkezdtek veszekedni, hogy ő mit csinált, és az én ruhámat is bekente. Nem igaz, mert te kented be, és hazudtak, és...
Ki?
És ez. A kislányok egymásról hazudtak, hogy ő kente be az én ruhámat, pedig hát pont ő kente be a másik. És a jó Isten megbocsátja, ha rosszat teszünk?
Igen.
És azt mondja, hogy akkor Jézus áldozatáért bocsáthat meg nekünk. Azért halt meg értünk, hogy ő megbocsátja a mi bűneinket, és tiszta, fehér ruhát kapunk. Akkor megint nyugodtak lehetünk, hogyha oda mentek anyához, apához, hogy anya, ne haragudj, beleléptem a sárba, és nagyon csúnya lett a cipőm, és most hogy megyek? Akkor anya mondja, hogy jó, megbocsátok. Köszönöm, hogy megmondtad. És akkor ti megnyugodtok. Akinek megbocsátanak a szülei, akinek megbocsát a Jóisten, azok nyugodtak lehetnek. És a Jóisten is így akarja, hogy mi, ha valami rosszat teszünk, kérjünk bocsánatot a szüleinktől. Könnyű bocsánatot kérni, gyerekek?
Nem.
Miért nem?
Nem tudom.
Rossz érzés?
Nem.
Nem rossz érzés bocsánatot kérni?
Nem annyira.
Nem annyira? De ugye ez a legjobb, mert akkor nyugszunk meg, amíg azt írja a Zsoltár, hogy amíg elhallgatjuk a rosszat, a bűnt, addig ott bent az ott mardos. Addig nem akarunk a szemünk elé kerülni. Addig nem akarunk a szemünkbe nézni. Mert ott van bennünk az, hogy hú, valami rosszat tettünk, és ezt most meg kéne vallani. És a Jóisten erre kér, hogy a lelkünk megmosása az a bocsánat kéréssel valósulhat meg. És én ezt kívánom nektek, hogyha rosszat tesztek, akkor mindig kérjetek bocsánatot, és utána, ha jót tesztek az Úr Jézus nevében, akkor fel kell azt mondta, hogy az igazságos cselekedetek is fehér ruhát jelentenek. És én ezt kívánom nektek. És ha tudtok, még maradjatok egy kicsit, és legyetek csendesen. És hát ezt kívánom nekünk felnőtteknek is, hogy mindig ilyen megmosódottak lehessünk. Ugye a jövő héten úrvacsora lesz, ami pontosan ezt jelképezi, hogy mit jelent az Istennel megbékélt élet. Ehhez alapgondolatként keressük ki a 84. Zsoltárt. Tehát a Szentírásban a 84. Zsoltárt lapozzuk fel. Korá fiainak a Zsoltára, és én ezzel a kívánsággal vagyok a gyülekezet felé, azok felé is, akik nincsenek most itt. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregetnek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Szeretném megkérdezni, boldogok vagytok? Boldogok vagyunk? Mert azt mondja a Zsoltár író, hogy ennek a szemléletnek ez a következménye. Hogy az ember az Istennel összhangban, az Istennel megbékélve él.
Nézzük meg. A legmagasabb szintű szeretetet emeli ki, azt mondja, mély szerelmetesek a te hajlékaid seregetnek, Ura. Mintha azt mondaná, hogy ennél mélyebb, erősebb vágy nem létezhet az ember szívében. Mint hogy, ami majd az örök életre vonatkozik, Ésaiás könyve 6. fejezetében, hogy majd ott is hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Isten azért rendelte így, hogy hétről hétre együtt is találkozzunk az Istennel, mert ki akar vonni bennünket a mindennapok gondjából, terhéből, feladataiból. És azt mondja, hogy ha mi igazán megismertük, ha igazán megértettük az ünnepnapnak, a nyugalomnapnak a valódi szerepét és jelentőségét, akkor kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. Ez olyan szép, hogy nem a ház a lényeg ebben, hanem az Istennel való találkozás a gyülekezetben, az Isten házában. Mert ha nem az Isten utáni vágy van bennünk, akkor kevés ide eljönni. De azt mondja, hogy szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A szeretetnek, a találkozásnak, az Istennel való közösség kifejezésének ezt a elnézést. Így fogalmazta meg a zsoltáríró, hogy mennyire vágyódik arra, hogy együttesen is itt legyünk, és dicsőítsük, és dicsérjük az Urat. És aztán azt mondja, hogy a vereb is talál házat, a fecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse. Azt mondja, hogy hova vihetném jobb helyre a gyermekeimet, mint a gyülekezetbe, mint az Isten házába, az Isten szent színe elé. Hogy ne csak én találkozzak az Istennel, hanem a gyermekeim is. Hogy láthassák, hogy megérezzék az Isten áldásának jó ízét, azt a lelkületet, amit az Isten küld, és amit az Isten akar bemutatni rajtunk keresztül is a gyermekeknek. Hogy a gyermekek is kapjanak abból a szeretetből, az isteni szeretetből, az odafigyelésből. És aztán haza fogunk menni, ugye? Miért mondja azt, hogy boldogok, akik lakoznak a te házadban? Dicsérhetnek téged szüntelen. Nem itt fogunk maradni, de ez a szemlélet ott marad az emberben. Hogy boldogok azok, akiknek ez az egyik otthonuk. Nyilván a másik otthon a családban. De mint egy lakozást említi a zsoltáríró. Ja, dicsérhetnek téged szüntelen. Hogy a szívünkben mindig ott legyen az Isten iránti hála, az Isten dicsőítése, az Isten magasztalása. A szela az azt jelenti, hogy most egy kis szünet. És én is szeretnék most egy kis szünetet tartani. Szeretném nektek átadni a szót. A szombatiskolánk végén megfogalmazásra került, hogy fogalmazzuk meg a hálánkat. Nem tudom, nem beszéltünk Ferivel arról, hogy hogyan telt az év utolsó szombatja, de mivel én nem vettem részt rajta, ezért szeretném, ha ki megfogalmazna egy-két mondatban, hogy miért hálás a jó Istennek. Miért volt hálás az elmúlt évben, miért adhat hálát Istennek, és mi az, ami az Isten dicsőítésére ösztönözhet bennünket. És most szeretném, hogyha ez megvalósulhatna, gondolkozzatok egy picit. Ellen White azt írja, és ezért merem ezt így felvezetni, hogy időnként tartsunk Isten tiszteletet. Egyébként a gyülekezet, a szent gyülekezés nem csak arról szól, hogy én ide kiállok és beszélek, vagy valaki, hanem arról is, hogy elmondjuk a tapasztalatainkat, elmondjuk a hálánkat, elmondjuk a gondjainkat, az örömeinket, hogy megosszuk egymással. És ennek fényében szeretném, ha megszólalnátok, és elmondanátok egy-egy gondolatot az Isten iránti hálával kapcsolatban. Nem tudom, hol kezdjük. Kezdhetjük nálad? Én az Isten szeretetéért. Hogy én lehetek akármilyen lelki állapotban, az Isten mindig ott áll mellettem, és tudom, hogy szeret. Hogy megváltott, hogy mindenhonnan kiemel. Hogy erőt ad a megfáradottnak. Ugye az egészségem nem olyan túl jó. Ugye derekam elég vacak. De erőről, ahogy mondja itt, hogy erőről erőre jutnak. És hát, hogy a gyermekeim is ott lehetnek a gyülekezetben, hogy ők is küzdenek, és hogy a szívünkben ott van a szeretet irántuk, hogy győzelemről győzelemre jussanak, és ott lehessünk majd az Isten országában. És hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy mindenki megnyílt, és a szívetekben, aki nem mondott hála is hála, amikor erőnk sincs megfogalmazni. És amikor elolvastam ezt a Zsoltárt, mert hogy az év első szombatjára, meg hogy úrvacsorai előkészítő istentisztelet, mivel készüljek, mintha új szövetség lenne, nem? Azt mondja, boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvényeid vannak szívében. Ugye a széles út, a keskeny út, az ösvény, szoros az a kapu, keskeny az az út. És a Zsoltáros az Ószövetségben is értette. Mert Jézus nem új dolgot mondott, hanem azt, ami kezdettől fogva is ki volt nyilatkoztatva. És aztán a 7. versnél egy picit álljunk meg. Azt mondja, átmenvén a síralom völgyén. Ha most azt mondanám, hogy mondjátok el, hogy milyen nehézségek voltak ebben az elmúlt évben, mindenki tudná mondani a magáit. De azt mondja, hogy átmenvén a síralom völgyén, átmenvén, túljutottunk rajta. Azt mondja, forrássá teszik azt. Gabi fogalmazta meg, hogy hálát ad a nehézségért, próbáért. Kicsit a Szilárd is ugyanezt fogalmazta meg. Hogy az Isten a nehézségekből is jót hoz ki számunkra. Ugye átmentünk a síralom völgyén, és az Isten gazdagított általa. Forrássá teszi azt. Ugye mit mondott Jézus a samáriai asszonynak? Hogyha te kérted volna, adott volna neked olyan élő vizet, hogy ez az élő víz a te szívedben, a buzgó víznek forrása lesz benned. Hogy a hívő ember a megpróbáltatásokból is erőt tud meríteni, mert tudjuk, hogy az Isten ott van velünk. El nem hagylak téged, el nem maradok tőled. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mondja, áldással borítja el korai eső, erőről előre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ugye a Sionon való megjelenés, a végső győzelem, jelenések könyve 14. fejezetének az első versében a győzteseket jellemzi így. Ugye látám, imé egy bárány áll a Sion hegyén, ővele 144 000, akiknek homlokán írva van az ő atyának neve. Hallék szózatot az égből, mint sok vizetnek zúgását, mint nagy mennydörgésnek szavát, hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak, énekelnek, mint egy új éneket a királyi szék előtt. A hála, az Isten dicsőítő szavak, új énekek, újra és újra új tapasztalatok, amiket szerzünk az Istennel. Időnként azért, hogy meghallgatott, hogy átsegített, időnként azért, hogy a nehézségben is velünk volt, és hordozott, támogatott. És itt nem fejeződik be, mert az életünk nem tudjuk, hogy folytatódik. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. De azt mondja, Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet. Hallgass meg Jákobnak Istene. Én mindig olyan megindultan olvasom, amikor a Szentírás Jákobot említi, és nem Izraelt. Izrael a végső győzelem. Küzdöttél Istennel, és győztél. Jákob a küszködő ember. És Isten azt mondja, nem baj, ha még Jákob vagy. Nem, vagy ha nem baj, ha még nem lettél Izrael. Én ezt munkálom. És ki fogom munkálni, mert szeretlek. És te is szeretsz engem, és ragaszkodsz hozzám. Jákobnak Istene, aki nem hagyja el a bukdácsoló embert, a hibákat elkövető embert, segíti. Elvezeti egészen odáig, hogy aztán majd Izraellé váljon. Mi pajzsunk, oltalom, védelem, tekints alánul, Isten, lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másuk. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úr Isten. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Ugye az ártatlanság, amikor nem szándékosan követel valamit az ember, hanem csak megbotlik és elesik. Jobb egy nap a te tornácaidban. És most még egy kérdést szeretnék feltenni. Mit tudtok azokról, akik nincsenek itt? Miért nincsenek? Betegek? Gyengék? Jönnének, de nem tudnak? Az úrvacsorában a lábmosás azt jelképezi, hogy én megmosom a lábadat, de előtte már mindent megtettem, érted? Ez az utolsó pont. Tegyünk többet egymásért. Tegyünk többet azokért, akik könnyebben otthon maradnak. Akik könnyebben hivatkozanak fáradtságra, időskorra. És most egy nagyon szomorú tapasztalatot is hadd osszak meg veletek. Én mindig bemegyek a Mária nénihez, és megkérdezem, hogy el szeretne eljönni. És mondta, hogy nem, gyengén van, talán majd a jövő szombatra sikerül, hogy az úrvacsorára eljöjjön. Én kiléptem, és visszaléptem, és megkérdeztem, hogy ugye üdvözlöd a gyülekezetet. És így csinált, hogy nem. Mert senki nem keres. Ami teljesen nem igaz, én tudom. De keressétek egymást. Telefonon, személyesen. Keressétek többet egymást. Ellen White azt írja egy könyvében, tartsatok össze, tartsatok össze, tartsatok össze. Háromszor írja. Figyeljünk oda egymásra. És ugyanígy fölteszem a kérdést. Gabikával kibeszélt. Sokszor nem veszi föl a telefont, mert vagy alszik, vagy éppen ápolják, vagy ugye, nagyon nehéz helyzet. De próbálkozzunk. Próbáljuk megkeresni. Mert ő is azt mondta, hogy olyan kevesen keresnek. Vágyódunk egymás után. A bátorítás, a megerősítés után. És ne haragudjatok, hogy egy kicsit most úgy az öröm után ez olyan lehangoló, hogy elmondom. De jó Isten, most ezt helyezte a szívemre. hogy osszam meg veletek. És természetesen nyilván nem a Gabikának, de aki panaszkodik, attól meg fogom kérdezni, hogy és te kit kerestél. Hogy ne csak elvárjunk, hanem mi magunk is kezdeményezzünk. Hogy ez legyen természetes. Hogy odafigyelünk egymásra. Mert aki otthon van, nyilván időnként kell azt mondani, hogy kedves testvérem, eddig tudtam telefonálni. Mert a túl sok beszédre azt szokta nekünk mindig mondani a nagymamánk, hogy gyerekek, sok beszédnek sok az alja, elég volt, most csönd legyen. Mert egymás pénzével, türelmével se éljünk vissza, hogy túl hosszú telefonokat engedjünk meg. Figyeljünk erre is, legyünk tapintatosak. De egy-két percre. Egy rövid látogatásra. Jó Isten, segítsen mindnyájunkat. Azt mondja az igen, nap és pajzs az Úristen. És azt mondja, hogy általad akarok nap lenni. A te szavaid által is erősíteni akarom, hogy én pajzs vagyok a te számodra. Oltalom, védelem. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Segítsen így készülni a jövő szombati úrvacsorára az ő kegyelme által. Amen.